Folytatódik a pedál.
Takács Tamással.
És Dankó Bencével, és vendégünk Abelovszky Tamás, bringa suli kerékpáros oktatási program vezetője.
A sisak viselésnél fejeztük be az előző részt. Én nagyon nehezen tudok elmenni egy olyan dolog mellett, ami ugye föllángolt ebbe a vitában, mégpedig a média és a mi felelősségünk. És mondom ezt úgy, hogy például személy szerint tökéletesen azon az állásponton vagyok, hogy például per pillanat 2025-ben egy generális sisakviselés bevezetése az elhibázott dolog lenne. Hozzáteszem azt is, hogy korábban én is voltak olyan bringázások, amikor sisak nélkül közlekedtem, de azt gondolom, hogy egy médium vagy szemléletformálás szintjén nagyon-nagyon nem jó dolog egy védőfelszerelésről lebeszélni, vagy egy védőfelszerelés ellen kampányolni nyilvánosan. És egy kicsit erről szeretnék még beszélgetni, hogy egyáltalán tudunk-e értelmezhető olyan érvet felhozni, hogy valaki miatt ne hordjon sisakot.
Hát erre elég sok, tehát lehet hozni érvet, meg szoktak is hozni érvet is ellene is, mellette is. Ugye sokszor elhangzik az érv sisakviselés, vagy a kötelező sisakviselés, vagy még inkább a sisakviselésnek a széles körű bemutatása ellen, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy az elriaszthat olyan felhasználókat, olyan leendő bringásokat, akik ettől veszélyesnek érzik a kerékpározást. Sok szó esik arról is, ugye van az úgynevezett safety numbers elv, miszerint minél több bringás van, annál nagyobb biztonságban tudnak közlekedni. Nyilván sokszor hozzá Hollandia esetét is. Egyébként Hollandiával kapcsolatban annyit azért közbevetnék, hogy azért ott olyan típusú és olyan kiterjedt infrastruktúra van, hogy ott ténylegesen mindenki számára mindennapoknak az élménye a kerékpározás, és itt nem annak is, aki autóba ül, az előző nap, vagy akár még reggel bringán ült, vagy este bringára fog ülni, tehát mindennapos közlekedési eszköze a kerékpár is, tehát tud
ez
így tekinteni.
Ez a safety in numbers-nek az alapelve, hogy mindenki gyakorlatilag bicajos is.
Így van, így van. Ettől persze nyilván jobban is figyelnek a bringásra, ez biztos, de ettől még én mindig azt szoktam mondani a képzéseinken is, meg bárkinek, aki megkérdez, hogy attól még azt gondolom, hogy senkinek nem lett baj, ahol sisak volt a fején. Ellentétben azzal, akinek adott esetben nem volt, és mondjuk rosszul esett, és odaverte a fejét az aszfalthoz, vagy a járdaszegélyhez, vagy bármi egyébhez. Azt szoktam mondani, kicsit hasonlít a biztonságövnek a használatára, egy olyan passzív biztonsági eszközről beszélünk, aminek a mindennapokban alapvetően nincsen szerepe. Amíg nincsen szerepe, addig jó, de amikor viszont szerepe lenne, akár a biztonságövnek, akár a sisaknak a fejünkön, akkor viszont nagyon komoly sérülésektől tud megóvni. Tehát én mindig azt mondom, hogy szerintem ajánlott minden egyes esetben használni, viselni a sisakot. Aztán van, akinek soha nem lesz rá szüksége, de ez ugyan a biztonságövvel is, én azt gondolom, és van, akinek viszont lehet, hogy az életét fogja megmenteni, és ettől kezdve szerintem mindig is ajánlott felszerelésnek kellene lenni a sisaknak.
És elég fontos azt is elmondani, hogy egyébként nem komoly sérülésektől is meg tud védeni nagyon sokszor.
A bogárháló.
Amikor csak egy csúnya horzsolás a halántékon, vagy a fejünkön itt-ott. Tehát attól is megvéd a sisak. Illetve még, amit szerettem volna elmondani, hogy eszembe jut egy nem bringás, hanem egy téli sportos hasonlat, amikor ugye ott nem olyan régen vált általánossá a sípályákon, hogy mindenki sisakban közlekedik, ez egy ilyen 5-10 éves időtávra visszanézve, és egy üzletben beszélgettünk erről, hogy eladóként egy védőfelszerelésről nem beszélhetek le valakit, mert hogyha az én kommunikációm következtében, ha egyáltalán szerepe van az én kommunikációmnak abban, hogy valaki úgy dönt, hogy nem veszi fel azt a sisakot, és mégis baja történik, onnantól kezdve nekem felelősségem van ebben a sztoriban.
Szerintem itt egyébként nem feltétlenül lebeszélésről van szó, hogyha most így a közelmúltnak az eseményéről beszélünk, a közelmúlt kommunikációjáról, vagy a kükünek a kommunikációról.
Alapvetően igen, tehát a generális tiltás.
Tehát azért nem lebeszélésről van szó, inkább arról valóban, hogy generális tiltás ne legyen, illetve lehetőség szerint különféle kampányfilmben, promófilmben ne is nagyon mutassunk sisakot viselő bringást, hiszen ez azt mutatja, vagy mutathatja sokaknak, hogy kerékpározni veszélyes. Én is csak zárójelben jegyzem meg, hogy a közlekedés úgy általában egyébként veszélyes üzem. Tehát ezt azért sose felejtsük el, amikor a közlekedésről beszélünk. Ez egyfajta hitvita is egyébként szerintem az elmúlt 15-20 évben.
Én pont ebben nem értek egyet, mert mert ugye, hát voltam több médiumnak főszerkesztője, meg csináltunk az elég sok kommunikációt, és az egyik alapszabályunk volt a kezdetektől kezdve, de minden bringás médiumban, hogy az illusztrációs fotókon, a saját anyagokban legyen az egy bringateszt, legyen az egy túra, bármi, szigorúan figyeltünk arra, hogy csak sisakos emberek tűnnek föl. Nem is engedtem ki olyan cikket, amikor küldték be hozzá a képeket sisak nélkül.
Nálunk is ez a policy, hogyha bármilyen kiadványt készítünk, bármilyen média anyagot, kampányfilmet, bármi egyebet, akkor nálunk is mindenki, aki bringán ül, az egyben sisakban is van. Ugyanez van egyébként a képzéseinken, a foglalkozásainkon, tehát mi ezt megköveteljük.
Ugorjunk kedvenc témámra, kressz módosítás ügyben, kötelező bringa út használat, illetve mellette a jó minőségű országúton, ha éppen sportolunk, edzünk, akkor lehet-e majd egy belátható időtávon belül bringázni, edzeni.
És ezen a ponton tisztázzuk azt is, hogy egyáltalán most mi a szabály, mert azt gondolom, hogy ez sokak számára nem világos.
Tehát most főszabály szerint, ha van valamilyen kerékpáros infrastruktúra, legyen az kerékpársáv, kerékpárút, vagy gyalog és kerékpárút, akkor annak a használata kerékpárral közlekedve kötelező. Ez alól, hogyha kerékpárút vagy gyalog és kerékpárútról beszélünk, felmentést ad, hogyha kerékpáros nyom útburkatéret látunk az aszfalton, párhuzamosan az úton, az úttesten.
Ez a sárga nyilacskás felfestés.
Így van, a sárga nyilacskás felfestés. Ilyenre mondjuk túl sok példát nem tudok mondani, Budapesten a Margit hidat tudom mondani, de ezen kívül én nem nagyon ismerek ilyen példát, tehát ez így benne van a kreszben, de nem különösebben alkalmazzák.
Nem lehet egyébként, hogy a Margit hídon ott maradtak ezek a nyomok?
Nem. Én ott szerintem, tehát én úgy tudom, ez egy tudatos megoldás a Margit hídon, hogyha valaki Pestről megy Budára, hogy az északi oldalát használja a hídnak, az északi járdafelületet, ami egy gyalog és kerékpár út, és akkor ott szépen át tud kerekezni. De ha valaki Budáról jön Pestre, akkor gyakorlatilag neki át kellene menni a híd alatt, felmenni a túloldalon, gyalog és kerékpárúton végigmenni Budáról Pestre, majd visszajönni megint a másik oldal, és úgy tudnám folytatni az útját a Szent István körúton, és mivel ott vannak a kerékpáros nyomok az útesnek a déli oldalán, ezért ezt nem kötelező megtenni.
Ez egy értelmes megoldás.
Abszolút, és szerintem nagyon sok helyen lehetne ezt egyébként még alkalmazni, biztos, hogy lenne csomó más olyan hely, ahol ez abszolút releváns lenne.
Bajcsi Zsilinszky út még.
Ott, igen, ott buszsáv van, ha minden igaz, hogy meg van nyitva a kerékpárosok számára is, az hasonló, de nem pont ugyanez a megoldás, igen. Szóval visszatérve egyébként magára a kötelező kerékpárút használatra, egyébként jelenleg is van olyan jellegű felmentés, hogy a gyalog és kerékpárúton a gyalogosoknak a forgalma akadályozza a kerékpárosok forgalmát, akkor lehet használni egyébként az úttestet, de hát ez ugye egy eléggé rugalmasan értelmezhető történet, de erre is tudnék mondjuk példát mondani Budapestről, mondjuk a Szabadsághíd meg az Erzsébet híd között eszembe nem jutna a gyalog és kerékpárutat használni, hogy mindig tele van nézelődő turistával, meg futókkal, meg gyalogosokkal, meg minden egyéb. Nem tudom, hogy pontosan mi várható, hiszen nem tudjuk még, ugye ezt sokszor hangsúlyozom, de az biztos, hogy volt arról szó, hogy a kötelező kerékpárút használatnak az eltörlése valószínűleg olyan formában valósulhat meg, hogyha útnak a menetirány szerinti bal oldalán van a kerékpárút, vagy gyalog és kerékpárút, akkor adott esetben nem lenne kötelező a használata. Tehát, hogyha nekem át kellene mennem az út túloldalára, ami gyakorlatilag azért egy konfliktusos helyzetet eredményez, az mindig egy balesetveszélyes helyzet, hogyha bringával át kell menni az út egyik oldalára a másikra. Gyakorlatilag akkor ezt nem lenne kötelező megtenni. Volt szó egyébként arról is, hogy hasonló közlekedési jelzőtáblát vezetnének be, mint amit Ausztriában, amivel Ausztriában lehet találkozni, hogy a négyzet alakú kerékpárutat jelző tábla az jelöli például a nem kötelező kerékpárút használatot. Szóba került az is, hogy ha már itt szó volt a sportkerékpárosokról, akkor számukra kötelező, licences. Nem kötelező, így van. De hát mondom, nagyon sok minden került szóba, és hogy ebből utána mi lesz az, ami belekerül a jogszabályba, és mi lesz a valóság mondjuk jövő ilyenkor, mert hogy nagyjából egyébként a terv az, hogy jövőre bevezetésre kerülnek az új szabályok. Ezt szerintem még senki se tudja igazából megmondani.
Arról, amiről eddig beszéltünk, azok közül mi az, ami reális, hogy jövő ilyenkor? Tehát ugye érintettük a gyerekeknek a kötelező bukót, érintettük ezt a védett sávot, ugye a zebrán áthaladást, most ezt a kötelező kerékpár használt. Van-e ezek közül olyan, amit reálisnak gondolsz, hogy jövő ilyenkor már be lesz vezetve?
Hát nekem úgy tűnt a különböző szakmai fórumokon, szakmai egyeztetéseken, hogy ha ezeknek nem is mindegyike teljesen eldöntött tény, meg nem is feltétlenül pontosan abban a formában, ahogy most ismerjük, de szerintem a nagy része vissza fog köszönni a jogszabálymódosítás után a kreszben. Nekem legalábbis ez a saját személyes benyomásom, de hogy aztán persze a valóság mi lesz, azt megint csak hangsúlyozom, hogy ki tudja.
És van-e esetleg olyan ötleted, amit te így a biztonságos közlekedésért érdekében bevezetnél? mindenképpen, és most nincs tisztázva a keresztben.
Én azt gondolom, hogy egyébként, ha nem is feltétlenül a biztonságos közlekedésre vonatkozóan, de úgy általában a szabályok egyszerűsítése tekintetében szerintem ez egy jó irány. Én egy dolgot egyébként mindenképpen kiemelnék, ez pedig a kerékpáros átvezetésnek a kérdéskörű. Ugye a kerékpáros átvezetés az, amikor sárga négyzetek, párhuzamosan felfestett sárga négyzeteket látunk az úttesten, és az út egyik oldalra, az úttest egyik oldalra a másik oldalára átvezeti a kerékpárost, a kerékpárút megszakad, és úgy át tudunk menni. Na most ugye jelenleg vagy elsőbsége van a bringásnak egy ilyen helyen, vagy nem. Attól függően, hogy milyen közlekedési jelzőtáblák vannak kihelyezve az adott csomópontban. És ez szerintem az, hogy ez nem látszik egyértelműen az elsőbségi helyzet, úgy, ahogy mondjuk a kijelölt gyalogos átkelőhelynél, azaz a zebránál, ahol messziről látom, hogy ott van a zebra, akkor ott biztos, hogy elsősége lesz a gyalogosnak. A kerékpárosra ugyanez nem mondható, még akkor sem, hogyha zebra mellett, gyalogos átkelőhely mellett van felfestve a kerékpáros átvezetés. Ez szerintem egy elég nagy bizonytalansági tényező mind a kerékpárosok, mind az úttesten közlekedő járművezetők
számára. Sok bringás úr meg van róla, hogy amikor a kerékpár, tehát az úttest mellett haladó kerékpárúton megy át, és neki elsőbsége van. Most pont egy új budai például, a Galvani jut eszembe, amikor ugye ott ki van téve a mackó sajt a bringa útra, és nekem szintén, most érdekes, hogy autóban ülve emlékszem ilyenre, de volt, hogy nagyon kevésen múlott, hogy baleset legyen bringással.
Igen, tehát, hogy ezt én mindenképpen valahogy elválasztanám két különböző útburkolati jellel azt, hogy mikor van elsőség a kerékpárosnak, és mikor nem, és ez messziről látható lenne ezáltal, mind az úttesten közlekedő járművezetőknek, mind pedig a kerékpáros infrán érkező kerékpárosnak.
Egy kérdéspárral érkezem hozzád, ráadásul szerintem egy elég nehéz kérdéspárral. Egyrészt szerinted a városi bringások általában mennyire elégedettek azzal, hogy a Kresznek a kerékpáros része, ami rájuk vonatkozik, az milyen? Illetve fordítva, a városokban a nem kerékpáros közlekedők vajon mennyire elégedettek a kerékpárosokra vonatkozó szabállyal?
Első körben feltenném azt a kérdést, hogy mennyien ismerik a kerékpárosok közlekedésére vonatkozó szabályokat, hiszen ezért elég sok emberrel találkozom, főleg a képzéseimből kifolyólag, és azért azt látom, hogy van mit helyre tenni, akár van az illetőnek jogosítványa, akár nem. De hát aki valaha is elvégzett egy B-kategóriás kresztanfolyamot, az nyilván nem a kerékpárosokra vonatkozó szabályok vannak előtérben. Persze ezek benne vannak a kresztben, tudnia kell mindenkinek, akinek kresztvizsgája van, de nem ezen van a fókusz nyilván egy gépjárművezető képzésen. Alapvetően fel lehet tenni ezt a kérdést, de mondom, az első kérdés, hogy mennyire vannak vele tisztában. És ugye utána jönnek ezek a különféle tévhitek, hogy akkor most kinek hol van elsősége, hol mehet, tehát hol nem mehet, hol szabad, hol tilos közlekedni, stb. És azért szerintem nagyon sokan nincsenek ezekkel a szabályokkal tisztában. Aki meg tisztában van vele, úgy nagyjából, nyilván találhat olyan pontokat, amik kevésbé életszerűek, inkább ezt mondanám is, hogy elégedett, nem elégedett, de tényleg vannak olyan jogszabályhelyek, amik nem életszerűek egész egyszerűen bringás szemszögből nézve, tehát nem is az, hogy bringás, de kerékpárral közlekedő szemszögéből nézve. De ugyanez igaz lehet akkor is, amikor az autóban ülök. Például egyébként ilyen az előbb említett kerékpáros átvezetésnek a kérdése. Tehát, hogy én inkább azt mondom, hogy bizonyos szabályokat egyértelműbbé kellene tenni, egyértelműsíteni kellene, vagy akár a zebrán való áthajtás, vagy nem áthajtás kérdésköre. Hogyha ezeket egyértelműen tudná szabályozni az új kreszt, vagy a módosított kreszt, akkor szerintem ez egy nagy előrépés lenne. Persze akkor, hogyha mögé társul valamilyen kommunikációs kampány is, amiben felhívják a közlekedők figyelmét arra, mi változott és milyen irányban.
A kérdésemre a válaszod eleje az arról szólt, hogy vajon ezek a szereplők mennyire ismerik ezeket a szabályokat, amik így vonatkoznak rájuk, illetve a kerékpározásra. Szerinted, ha jobban ismernék ezeket a szabályokat, akár a kerékpárosok, akár a nem kerékpáros közlekedők, az olyan oda vezet, hogy kevesebb konfliktus vagy előítélet alakul ki egymás iránt, vagy egymással szemben?
Hát szerintem ebben lehet valami, igen. Tehát, hogyha nekem tudom, hogy egyes helyzetekben hogyan kell viselkednem, ismerem a szabályokat, és azt be is tartom, és számíthatok arra, hogy a másik is így tesz, akkor azért az nagyban előrendítheti, de nem csak ebben a relációban, amiről most beszélünk, hogy valaki kerékpárral közlekedik, valaki meg az úttesten érkezik, bármilyen más járművet vezetve, hanem bármilyen két vagy akár több közlekedőnek a viszonylatában azért tisztább helyzeteket teremthet, ami nyilvánvalóan megkönnyíti
ezt, hogy jól tudjunk közlekedni. Mondom a megoldást, és ez ugye összefügg a ti munkátokkal, mert hogyha ha a gyerekkortól kezdve és a tantervben és sok iskolában és az iskolák többségében folyik egy megfelelő kressz oktatás, ami össze van kapcsolva nyilván a kerékpáros oktatással, akkor egyszerűen nem tud felnőni úgy valaki egy adott országban, hogy ne legyen tisztában ezekkel a szabályokkal. Sőt, többet mondok, hogy ha ugye bringázik is, aztán esetleg motorozik, később autózik valaki, akkor óhatatlanul is tisztában van azzal, hogy milyen veszélynek van kitéve a másik közlekedőfél, és a többi. És most ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy megkérdezzelek téged, ha valaki esetleg nem az iskolában akarja elsajátítatni a gyerekkel a kreszt és a szabályos közlekedésre nevelni. Vannak-e olyan idősávok, amikor már bizonyos szabályokat érdemes megtanítani egy gyereknek? Tehát mikor van felkészülve mondjuk egy gyerek a közlekedési lámpákra, a jobb tartása, és a többi, és a többi.
Hát ugye alapvetően most olyan kerékpározásról beszélünk, de egy kicsit így kijebb nyitom a témát. Van egyfajta szakmai konszenzus a közlekedési neveléssel foglalkozó szervezetek között, hogy nyilván kisgyerekkorban, ez az óvodáskor, de még akár az alsós korosztályt, első-második osztályos korosztályt is jelenti. Alapvetően a gyalogos közlekedésnek az alapvető szabályról érdemes indulni, és aztán azt egy kicsit utána tágítani. Tehát az a fontos, hogy egy ilyen korú gyerek gyalogosan tudjon magabiztosan közlekedni, és akkor utána lehet ezt tágítani a kerékpározás körére is. Nyilvánvaló, hogy ezzel együtt persze vannak olyan szabályok, amiket ismerniük kell a gyerekeknek, amikor bringára ülnek. Én azt gondolom, hogy a gyerekek egyébként úgy nagy általánosságban érdeklődőek és nyitottak minden új dolog iránt. Ezt látom egyébként, ezt hallom vissza a tanároktól, a pedagógusoktól, akik foglalkoznak a gyerekekkel, bár nálunk inkább ez a harmadik, negyedikes korosztályról elkezdjük mondjuk a konkrétan a kressz szabályokat, a táblák ismertetését. Ha belegondolunk abba, hogy a közlekedési jelzőtábla ez egy eléggé absztrakt, elvont dolog, még akár egy felnőttnek is, de nem hogy gyerekeknek, tehát mondjuk a behajtani tilos táblát, látunk egy piros kört benne, egy fehér vonallal.
Szerintem ezek ilyen 10+ éves.
Abszolút így van. De amivel el lehet, amivel érdemes és el kell kezdeni, ugye minden gyerek megtanul, hogy a piros az tilos. Például. Tehát ez szerintem egy alapvető dolog, amit érdemes megtanítani, főleg akkor, hogyha mondjuk olyan településen, ahol van is közlekedési jelzőtábla.
Apát mentél a piroson.
Igen. De hogy ez nyilván egy teljesen alapvető dolog, hogy a piros az tilos, meg hát azért ez kapcsolódik az is, hogy hol keresse azt a pirosat vagy zöldet, tehát gyalogosan közlekedve az út túloldalán, bringával meg úgy előfordulhat, hogyha kerékpársávon haladunk, hogy ott van az út jobb oldalán a jelzőlámpa. Amire érdemes még szerintem felhívni a figyelmet, ugye itt említetted a jobbra tartást, én azt gondolom, hogy ugye ott alapvetően már az, hogy bejönnek az irányok, bal-jobb, azért az már egy némi bizonytalanságot hát hordoz magában.
Az olyan 4-5 éves kortól kezdve érdeklődő.
De még nem magabiztos, de amíg nincs meg mondjuk a magabiztos jobbal megkülönböztetés, addig aztán mondhatom, hogy jobbra tartsunk.
Melyik oldalon van a cseng?
Meg amikor ugye előfordul az, hogy megyünk egy úton, és jobbra tartsál, és jövünk vissza ugyanazon az úton, és jön vissza. Hát azt te mondtad.
Igen, hogy azon az oldalon kell menni. Tehát például egyébként ezt egyébként az irányoknak a megértését azt lehet például azzal segíteni, hogy mondjuk a kormánynak a jobb oldalára kötünk egy kis rövid szalagot, vagy valami, és akkor tudja a gyerek, hogy azt keresse, mondjuk nálam az a szerencsés helyzet van, hogy a jobb oldali fékkar másszerű, mint a bal oldali fékkar, nyilván nem véletlenül.
Ez például szerinted hány éves kortól működik?
Hát magabiztosan. Nekem 5 éves a kislányom, azért a magabiztos tudás, magabiztos jobbal megkülönböztetést azt nem feltétlenül kell elvárni még 5-6 éves korban. Szerintem iskolás korban már talán, tehát kisiskolás korban, de arról számolnak be a hozzánk érkező pedagógusok a képzésre, sokszor még harmadik, negyedikben is gond tud lenni azzal, hogy magabiztosan megkülönböztesse a bal-jobb irányt egy gyerek. Nyilván ez tök változó, meg érdemes minél hamarabb elkezdeni, de nem várhatjuk el mondjuk egy óvodáskorú gyerektől azt, hogy ő biztosan tudja azt, hogy melyik a jobb kezés, hogy azon az oldalon kell haladni a bringával.
Mi az, amit mondjuk te elkezdtél a kislányoddal, vagy van-e ilyen terv, hogy egy ilyen sorrend esetleg tudsz tanácsolni?
Hát alapvetően mi is a gyalogos közlekedéssel kezdtünk, tehát azzal, hogy tanulja meg, hogyha mielőtt lelép az útesről nézzen körül, hogyha át szeretne mennek alapvetően zebrán menjen át, stb. Tehát tényleg ezzel érdemes kezdeni. A bringázáson most ott tartunk, hogy most kapott egy ilyen nagyobb bringát, gyermek, és akkor most már egy picit hosszabb utakra, kis rövidke túrákra, kirándulásokra is vállalkozhatunk, és például most a jobbra tartást azt én abszolút próbálom forszírozni, és egyelőre úgy tűnik, hogy megy is. De közlekedési jelzőtáblák, meg elsőségi szabályok, meg ilyesmi az egyáltalán nem játszik még. Örüljünk annak, hogy a gyerek tud egyenesen menni úgy az útnak a jobb szélén, hogy nem azon, hogy az első pillangót észreveszi, és már rögtön másféle figyelőként. Erre készüljenek fel a szülők, aki elkezd gyermekkel bringázni, vagy akár közlekedni, akár gyalogosan is, rollerrel, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon sokáig iszonyatosan könnyen el tudja vonni a figyelmét bármi a közlekedésről. Tehát, hogyha még azt is gondoljuk, hogy a gyerek úgymond magabiztosan tud közlekedni, akár csak egyenesen menni, tényleg meglát egy virágot, egy lepkét, egy kutyát, egy macskát, egy tök minden bármit, ami számára érdekes, abban a pillanatban nem az útra fog figyelni, meg nem a közlekedésre fog figyelni, bármennyire is próbáljuk őt be az irányba noszogatni, tehát fontos az, hogy a szülő, a felnőtt az mindig minden pillanatban ott legyen a gyerek mellett, és a gyerek helyett is figyeljen.
Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy a forgalomfigyelése, körülnézés, ilyesmi az egy későbbi sztori.
Érdemes ezzel foglalkozni, tehát elmondani, hogy a kereszteződéshez érünk, nézzen körül, ismerje fel a kereszteződést, hol kell körülnézni, stb., de ne várjuk el azt a gyerektől, hogy ő minden egyes helyzetben azt képes lesz egyrészt megtenni, másrészt ténylegesen felmérni azt, hogy szabad-e az út. Ugye a gyerekeknek, sokszor még a felnőtteknek is a térérzékelés, a sebességérzékelés, az, hogy milyen távol van egy autó, milyen gyorsan közeledik, még az sem megy mindenkinek, de a gyerekeknél ez aztán főleg nem egy elvárható dolog, tehát mindig a szülőnek még a tanítja, és én is tanítom, hogy igenis álljunk meg, nézzünk körül, jobbra-balra, jön autó, mehetünk, nem mehetünk, de nem szabad a gyerekre bízni a döntést.
Abelovszky Tamás, nagyon köszönjük, hogy vendégük voltál a Pedálban.
Én is köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehettem.
Köszönjük szépen, és így a végén szokás szerint elmondanám, hogy a YouTube-on Pedál Podcast néven találtok meg minket. Kész az új weboldalunk is, pedal.co.hu, és a Facebookon szintén Pedál Podcast néven vagyunk láthatók. Kövessetek, iratkozzatok fel. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük a figyelmet!
Takács Tamást hallottátok!
És Dankó Bencét!